Válosaink, a Fehér Barátok.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Bátor Botond, Pálos szerzetes. Rendünk történetével és lelkiségével foglalkozó sorozatunkban Özséb atya életrajzát, annak regényes feldolgozását olvasom föl Szent Mihály Szabó Péter, Pajor András, Özséb című könyvéből. 7. lekció. Nunc dimittis servum tuum domine. Most bocsátod el, Uram, szolgádat! Fontolgatta Özséb ajkai közt a nap utolsó imáját. Elbocsátod? De hová? Az álom szükséges a testnek, de nem oldja meg a lélek talányait. Két fiatal, két korban eltérő gyerekfiú járt az eszében. Az alig felserdült, értelemtől sugárzó, örlődő, Lázár növendék, akinek ő bölcseligazítást adott ugyan, de saját lelke felkavarodott beszélgetésüktől. A szellem tisztaságában mutatkozik meg a Szentlélek szándéka, de mire megyünk vele? Ha érdektelenség, vagy valami országon átgázoló, pusztító harag söpri el e szellem teljesítményeit. Megnyugtatta az ifjú testvért, mert így van rendjén. Ő viszont nyugtalanabb lett. És ez nem a fiatalok érzéki vergődése, ez másfajta kísértés. Ez a jövőt látó Isten titkaiba vájkálás hajlama, ha már a lélek megkapta a végtelenre nyitottság ajándékát. A Lázárral történt beszélgetésnél viszont még mélyebben tört fel belőle a néhány nappal ezelőtt a szolganép közül megszólaló kisfiú hangja, aki valami csillagokból ránk áradó isteni akaratról tanult meg és mondott fel egy remetétől származó imát. Ők látják legközelebbről az Istent, vallotta a gyerek a saját szavaival. Hiszen már meglátták szemeim üdvösségedet, imádkozta az imént. De meglátták-e? Nem telt-e azzal a nap, hogy a tudomány, a kor, az egyház, a káptalan gondjai elvonták figyelmét a karnyira mellette álló üdvösségtől, üdvözítőtől? Persze, a szentmisében megpillanthatta. Annyira, amennyire az övévé válta a misztikus pillanat. Hány feszület és szent festmény mellett megy el naponta, amelyek belesimulnak a megszokásba. A fiatal pap növendék tekintetében, kézmuzdulataiban is ott lehetett az üdvösség üzenete. A lélek nem hagyja el az embert, így egy új nemzedék támad a tanúskodásra, most még bibliai vívódásaival. Hol lenne az igazi helye? Özséb szorongva gondolta a szürkületi órákban gyakran messziről szemlét lombokra, amelyek alatt remeték tucatjai élhetnek. Ő maga most szobája biztonságában, kényelmes ágyán alszik el, amazok barlangjaikban, a földön, a kihunyó tűz utolsó meleg leheletei mellett. Milyen biztonság az övé? Nap mint nap asszonyt látni, jobb falatoknál ott feledkezni. Ez még csak leküzdhető. A tudásvágy sokkal kevésbé. A világi hírek és a nyomukban örvénylő aggodalom viszont egyenesen üldözőbe veszik az embert, ha fontos helyen lát el feladatot, neki pedig ezt jelölte ki az élet. Most is. Miért nem alszik még? Mi tartja ébren, távol attól, amit ő maga kért az imában? Mintha nem is a saját hajlékában tért volna nyugovóra, nem is a saját helyén, nem is a saját bőrében. Szorongott megfogalmazni, még gondolatban is. A hegyek között kellene lennie. Az elszürkülő parázs utolsó fényeinél illene álomra hunni a szemét. A halandónak az Istenhez legközelebbi helyén. Próbálta elképzelni, amint a barlang nyitott száján rejtélyes neszek lopakodnak felé, de ő ismeri valamennyit, és az Úrra hagyatkozva adja át magát az álomnak. Valahogy ilyesféle szavakkal. Leszállt már szent napod, de lelkünkben keljen fel szép csillagod, s mutassa meg nekünk szent akaratod. Megtisztelő a látogatásod, özséb kanonok, bár nem faggattam, Lázár testvérünk örömmel számolt be a gondolatait megvilágító beszélgetésetekről, s Gracianus jogi kódexének magyarázatáról. Növendék éveink heves, szellemet csiszoló vitáinak emléke élet fel bennem. Üdvözölte a fogadó szobájában csanádatya, a szublektor ifjúkori barátját. A dekrétumok magyarázatának vége felé járok, jócskán telt el idő a Lázárral történt beszélgetésem óta. Most nem emiatt kereslek. Tudod, mennyire bízom benned, ezért több éves jövedelmemből egy nagyobb adományt hagynék a gondjaidra. Kedves atyám, nagy lelkűségedet mindenki jól ismeri, de káptalani iskolánk miatt kár aggódnod. Érsekurunk megfelelő módon gondoskodik a zavartalan működéséről. Amellett Lázáron kívül is több nemes ifjú tanul növendékeink soraiban, kiknek családjai szívükön viselik az itteni képzés magas szintjét. Nem, most nem az iskola ellátására gondolok, csanád. Vágott közbe tapintatosan özséb. Viszont van a szolganép közt egy 10 év körüli fiúcska, aki fejből tudja a remeték jó néhány imáját. Kérlek, emeld ki a szolgaságból, és neveljétek őt fel értelme szerint. A remetességen jártatja az eszét, s a felnövekedvén is odahúzza a szíve, hát ne gördítsetek akadályt elé, de szeretném, ha a lelkesedésén túl a művelt megfontolás is vezetné e döntésben. Ha pedig felseldűrvén mégis visszacsábítaná őt a világ, legalább esélyt adtunk neki. Túl nagy esély ez, özséb, bárhogy is legyen. Miért hozol ekkora áldozatot valakiért, aki akkor sem lesz az egyház hasznára, ha szíve mostani vonzását követi? Úgy gondolom, hogy azok az imádkozó remeték a hegyek között a mai egyház igazi lelki kincstárát jelentik. Úgyhogy, amit kockáztatok, csak annyi, hogyha teljesedik a fiú mostani vágya, akkor az egyház pénzbeli kincsét lelki kincsekre változtatjuk. Ez igazán jó csere. Ezzel együtt kérlek, soha senki ne tudja meg, se a gyerek, se más, hogy ki gondoskodott róla. A szublektortól kifelé jövet a könyvtár előtti félig zárt folyosón, a kerengőn és az érseki lakosztályt elkerülő szárnyon keresztül vezetett volna az út saját szobájához. Ő azonban nem akart azonnal visszamenni, ezért a vár alatti sétánra tért, ott pedig gondolataiba merülve lassított léptein. Szabadabbnak érezte a lelkét, mint ilyenkor mindig, amikor valami komolyabb célra nagyobb lemondással adományoz. Most még családi örökségéhez is jócskán hozzányúlt, elegénke ígéretes felnevelése érdekében. A Duna felé tekintve megcsodálta az égben szökő, vaskos törzsű fák sorát, amelyet számtalanszor látott már, de most egy csapásra súlyos jelentést tükröztek e percekben. Az életünk is ugyanilyen állomásokból áll. Van úgy, hogy a mi döntéseink, máskor meg tőlünk független események jelölik ki azt az irányt, amelyet már hitünk kezdetén megkapunk, de túl sok kísértés terelheti el a figyelmünket róla. Némelyikük egészen ártalmatlannak látszik, a többiben éppen a rettegés késztet kerülő utakra minket. Amint gondolatai messzebb szárnyaltak a puszta látványtól, lassan tudatosult benne, hogy puha, finom léptek követik, és egyre közelebb érnek hozzá. Nem rettent meg különösebben, részben, mert a gondviselésre hagyatkozva élt, amit minden áldott reggel tudatosított magában, másrészt fényes nappal kitámadna meg egy papot, a magával vitt adománytól pedig épp az imént szabadult meg. A szabálytalan, alázatos lépések lassanként a sarkába értek. Ideje volt hátranéznie, de ekkora már el is hangzott az első megszólítás. Kegyes atyánk, megszállna minket valami élelemmel, vagy egyszerű, nekünk való ruhával, köntösnek való anyaggal. Nem koldulni jöttünk, erős kosarakat, söprőt, kukoricahántót, meg néhány apró más szerszámot is hoztunk magunkkal. A hegyből érkeztünk így ketten, de odafönt külön-külön élünk. Tehát remeték vagytok, rátok ismerek, nem először beszélek veletek, és itt, a gazdaságunkban név szerint számon tartanak párat közületek. Tisztelem az életeteket, ezért nem a megvetés, inkább a kíváncsiság kérdez. A szemetekben értelem, a karjaitokban erő feszül, nem menekülnétek meg a megalázkodó kergetéstől, ha ezeket a megtépázott szürke köntösöket letennétek, munkát, asszonyt, megélhetést keresnétek itt a városban, vagy művelhető földet a környéken. Özsébet az ilyen alkalmakkor, mert nem először kérdezett remetéktől hasonlót, az a rövid mondat érdekelte, amelyben külön-külön egy-egy szent erdei ember megfogalmazta saját elhivatottságát. Kegyelmes atya, ami Krisztus követésünkhöz hozzátartozik ez az alázat, s noha a teremtés hol forróságával, hol meg dermesztő fagyosságával, máskor a vadságával vagy csábító mérgeivel tesz próbára bennünket, odafő nem csak könyvekből olvasunk Istenről, hanem a hegyek magánya segít átélni is a teremtő gazdagságát. Ám nekünk ez sem elég, folytatta szeliden a másik. Mi az üdvözítő szenvedéseit is át akarjuk élni. Az ő sorsában is épp úgy szeretnénk megmerítkezni, mint a teremtésben, ezért minden betegséget, sérülést, vadak támadásának fájdalmát felajánljuk neki, de egymás szenvedésében az irgalmasság követelménye szerint testvéri szeretettel veszünk részt. Ahogy az apostol mondja, ha test egyik tagja szenved, vele szenved a többi is. Így állunk egymás mellé, ha kell, de ha nem kell, nem törjük meg egymás magányát. Özsép csak hallgatott. A remeték nem vártak jóváhagyást, mind megkapták ezt már az életformájukra magasabb egyházi méltóságoktól, de mondandójuk befejezésekor gondolkodóan bólogatott, aztán feltűnő udvariassággal invitálta őket maga után vissza a gazdasági udvarba, hogy ott felpakolja élelemmel, nekik való ruhákkal a különös embereket. Isten áldását kérjük lelki atyánkra, és ígérjük, testvérekként osztjuk el, böjtös fegyelemmel és pazarlás nélkül élünk majd adományaival. Szokatlannak tűnt mind a kéregetők alázatossága, a szolganépeknek pedig, hogy Özséb megölelte a búcsúzó hegyi embereket, és latinul áldást is mondott rájuk. Távozásokkor azonban még utánuk kiáltott. Egy szóra még, testvérek! A remeték csodálkozva megfordultak, a kanonok folytatta. Áruljátok el, vannak-e köztetek magasabb méltóságú emberek, egyházi vagy világi előkelőségek? A kérdésen mindketten elmosolyogtak. Előbb egy pillanatra egymásra, majd Özsébre néztek, és egyikük lassú megfontoltsággal válaszolt. Kanonok úr, hangzott a megszólítás elég szokatlanul, mert eddig csak kegyes atyát mondtak. Aki közénk áll, annak a földi méltósága hegy lábánál véget ér. Utána mindnyájan egyformán, irgalomra szoruló lényként az Isten képmásának méltóságát igyekszünk kiformálni magunkban, az ő erejéből. Aztán, mint akik nem várnak válaszra, ismét tisztelettel fejet hajtottak, és kissé sántikáló, de a meredek hegyi ösvényekhez szokott léptekkel elhagyták az udvart. Özsébnek nem a remetékkel történt találkozás, inkább az egyre komolyabb párbeszédek jelentettek újdonságot. Az isteni képmás méltóságának említéséről felvillant az emlékezetében két ifjúkorában szerzett, de azóta feledésbe merült kép. 15 éves féle lehetett, a hivatása már erősen ott gomolygott a lelkében, általában visszavonultabb volt a társainál, de bizonyos alkalmakkor őt is vonzotta a frissen érett erdei málnak keresése, így indult el akkor is velük a hegyek közé. Ragyogó nyári nap volt, tudták, hogy a gyorsan és vadon szaporodó málnabokrok az erdőirtás környékét szeretik, mert ott kapnak elegendő napot az éréshez. Igyekeztek hát a favágók nyomait keresni. Találtak is jócskán gyümölcsöt, de az egyik friss rönköktől, hemzsegő rét mellett különös zajokra figyeltek fel, először állati hangoknak vélték őket, aztán mégis ráébredtek, hogy emberi kurjongatásokat hallanak. Egy völgy felé közeledve a patakban fürdőző, hüsölő, fiatal favágókat pillantottak meg. Az ifjú Özséb hirtelen arra gondolt, hogy ha valaha is ilyen helyzetbe kényszerülne, ő csendben rejtőzve gyorsan tenni. Ezek a legények viszont hangosak, hivalkodók voltak, mezítelen szégyenüket úgy tárták a világ felé, mintha inkább büszkeség lenne, munkájuktól izmaik vaskosak, mozdulataik darabosak voltak. Özséb társai közül több fiú is kuncogott, de a fürdőzők zajongásába, mintha lányok kacagása is vegyült volna, talán az ebédhozó cselédek lesték meg őket a bozótból. A szégyentelen, hivalkodó csupasság akkor annyira embertelennek tűnt, hogy lerombolta benne a szüleitől, kiskorától kapott tanítást is, amely az egyszerű emberek megbecsülését, tiszteletét tudatosította a nemesi, neveltetésű ifjúban. A látványnál alig néhány percig ott feledkezett. Félig gyerektársaságot, a fürdőzők egyre szaporodó pajzán tréfái ébresztették távozásra, hogy bizony semmi keresni valójuk a közelükben. Azért a patak vonalában haladtak tovább. A bokrok már jócskán sűrűsödtek, amikor egy enyhén sodródó kanyarban kövekből és vesszőkből összeállított építményt fedeztek fel. Teteje nem volt, és csak nagyjából három irányból látszott zártnak, a negyedik a sűrű bokrok felé nézett, alatta átfolyt a víz. Mi lehet ez? Kérdezgették többen, de az egyik, korosabb fiú, aki gombászni járt ki a hegyekbe nagyapjával, azonnal rávágta. A remeték járnak ide mosni, mosdani. Ezek vadon élő, de tiszta emberek ám. Na és több a méltóság bennük, mint a favágókban. Erre mindannyian felnevettek. Özsébben a most felnőtten felélénkült emlékkép csak úgy sodorta az azóta összegyűlt benyomásokat. A fényes ruhába öltözött emberek ármánykodását, az előkelőségekről terjengő házasságtörések hírét, a katonák közt tapasztalt felesleges durvasságokat, a kódexekben régmúlt időkből olvasott királyi cselszövéseket, a palotában vagy környékén vendég nagyurak részegeskedését, szertelen közeledését a cselédlányokhoz, és ő jó néhányszor megkérdezte már magában, hogy hol van az a bizonyos Bibliából ismert isteni képmás. Ezekben, a cserével kolduló emberekben sokkal jobban megérezte, mint a fényes páncélzatú lovagokban, és pontosan tudta is az okát, hogy miért. Kedves testvérek, Szent Mihály Szabó Péter, Pajor András, Özséb című regényéből olvastam föl Boldog Özséb életrajzát. Köszönöm, hogy velünk voltak. Maradjanak továbbra is a Mária Rádióval. A mikrofonnál Bátor Boton pálos szerzetes. Dicsértessék a Jézus Krisztus!